Ne terheljük Mr. Lawrence-et török segédmunkásaink babonáival, mondta a lány rossz kedvűen, amiből arra következtettem, nem tetszik neki, hogy Sheridannek eljár a szája. Már be is fejeztem. Képzelje csak, néhány nappal később, egy reggelen arra ébredtünk, hogy abból a 10 emberből, aki rettegve bár, de velünk maradt az éjszaka, 3 meghalt. Meghalt? Hökkente meg. Hogyan? Sheridan, eltolva magától a tiltakozó lányt, a fülembe suttogta. Valaki vagy valami elharapta a torkukat. Borzalmas volt a vérfürdő. A többiek, mielőtt faképnél hagytak volna bennünket, azt bizonygatták, hogy Nergál maga volt a tettes. Farkassá változott, és megbüntette azokat, akik megbolygatták a nyugalmát. Mint a fáraók átka. Hát nem nevetséges. Hiába várta, hogy elnevessük magunkat, egyikünk sem nevetett. Még ő maga sem. Monika lehajolt, felvette az egyik karosszék támlájára helyezett pulóverét, és jelentőség teljesen a professzorra pillantott. Sheridan bűntudattal fordított el a fejét, mint a gyerek, aki megszegett valamilyen megállapodást. És a szobor? Kérdeztem tétován. Hová lett a szobor? Sheridan válaszolni akart, de Monika ezúttal is kíméletlenül közbevágott. A szobor eltűnt, Mr. Lawrence. Eztán a török hatóságoknak is elmondtuk. Jegyzőkönyvbe vették, és kitiltottak az országból 3 évre. Robbant ki a csalódottság Sheridanből. Kitiltották? Miért? Mert nem lett volna szabad elveszítenem. Hogy elveszítette? Hogy lehet elveszíteni több mázsás? De hogy is több mázsás? Csak 35 centiméteres. Monika elkapta a professzor karját, és egyszerűen felrántotta a karosszékből. Itt az ideje, hogy lepihenjen, professzor úr. Köszönjük, Herr Lawrence, hogy elbeszélgetett velünk. Sheridan kényszeredetten biccentett, majd lehorgasztotta a fejét. Talán majd az ebédnél, a vacsoránál. Aztán engedelmesen, mint a vadászkutya gazdáját követte Monikát fel az emeletre. Igazából még el sem gondolkodhattam a hallottak felett, amikor újabb árnyék bukkant fel a bejárati ajtó előtt. Méghozzá nem is egy, hanem 2. Csak a megszokás kedvéért emeltem fel a fejem, aztán úgy is maradtam merev, előre nyújtott nyakkal, ahogy észrevettem a nátszál karcsú barna lányt az ajtókeretben. A mögötte felbukkanó ugyancsak vékony kreol bőrű fiatal férfi olyannyira hasonlított rá, hogy kétség sem férhetett hozzá testvérek. Talán csak az a hófehér kötés különböztette meg őket, amely a férfi mindkét kezét borította. A lány elnézett mellettem, és a portás pult fölé hajolt, mintha a kulcsát keresné. A férfi szeme azonban megakadt rajtam. Grőzgott, üdvözölt barátságos mediterrán mosolyjal. Új vendég? Idegenes, dallamos volt a kiejtése, amiből éles elmélyűen azonnal arra következtettem, hogy nem a német az anyanyelve. Csak nemrég érkeztem. Ó, mi már 3 hónapja itt vagyunk. Nem fogja megbánni, hogy ezt az évszakot választotta. Még csendes a környék, de már pompás az idő. Meglehetősen szokatlan így április elején. Frau Zöllner is éppen ezt mondja. Ön gyakran megfordul itt a vérfarkasban? Csak néha. Mondtam, miközben a lányt figyeltem, és akkor is jobbára télen. A lány hirtelen megperdült, és szemügyre vett. Hol biztos voltam, úgy felméri az értékeimet, mint a becsüs az előtte heverő műtárgyét. Mi lélegzetet vettem, és 3 lépéssel átszeltem a köztünk lévő távolságot. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Leslie L. Lawrence vagyok. Juliana di Rosa. Ő meg Gino. Testvérek? A fekete hollók testvérpár. Mi csodák? Így hívtak bennünket, sóhajtott a férfi, miközben a kötésből kilógó ujjaival megpróbált cigarettára gyújtani. Elővettem az öngyújtómat, és tüzet adtam neki. Kifújta a füstöt, aztán mélyet sóhajtott. Úgy bizony, Señor Lawrence, a fekete hollók. Azok voltunk mi ketten. A lány figyelmeztetőn megköszörült a torkát, és rávillantotta a szemét. Ugyanúgy, mint néhány perccel ezelőtt Mónika Sheridan professzorra. Azt hiszem, mennünk kell, Gino? A férfi sóhajtva megmozgatta az ujjait. Hát akkor viszlát. Remélem, még találkozunk. Én is. Bólintottam, és a lányra néztem. Julianna a szemembe mélyesztett a szemét, de nem sugárzott bíztatást a tekintete. Vállat vontam, és kisétáltam a szabadba. Ragyogóan tiszta volt az idő. Egyetlen apró felhőcske sem úszott a tengerszínű égen. A Spitzhorn, mint csirkét őrző kotlós, magasodott fölénk. Fent a csúcs körül helikopter keringett, s bármennyire is gicsesnek tűnhet, de igazi, hamisítatlan, alpesi kolombszót hozott felém a feltámadó könnyű áprilisi szellő. Felkapaszkodtam ahhoz a kőhöz, amely legőtt annak idején a vérfarkas rejtőzködött. S neki támasztva a hátam, a jégkorszakból visszamaradt sziklának, megpróbáltam leltárba venni, mi minden változott a környéken az elmúlt 3 év során. A fenyves erdő most is kevély ridegséget árasztott. A gőgös, minden barátkozási kísérletet visszautasító vörös fenyők elégedetlenül hajladoztak, mint a felháborította volna őket szélisten bizalmas játéka. Mögülük a domb tetejéről ide sejlett a buddhista kolostor jellegzetes tetőszerkezete. Elővettem a távcsövemet, és alaposan szemügyre vettem az épületet. Már az első pillantásra is látszott, hogy alapos munkát végeztek az építőmesterek. Sem a fát nem sajnálták tőle, sem a festéket. A tibeti és mandzsu feliratok aranya vakítóan ragyogott a napfényben, a legszebb nepáli és butáni kolostorok képeit vetítve elém. Élőlényt azonban nem sikerült felfedeznem a környéken. Bár a kolostor kapuja tárva nyitva állt, senki sem próbált felkapaszkodni a dombra, hogy megszemléje a szentélyek szobrait, vagy elbeszélgessen a szerzetesekkel. Sóhajtottam, és a falu felé fordítottam a távcsövet. A Spitzhorn tövében meghúzódó falucska megszokott délutáni életét élte. Tehenek vonultak mélán baktatva a házak előtt, és a legerősebb nagyítással még egy óriásira nőtt kakast is sikerült felfedeznem az egyik udvar mélyén. Harcias kukorékolása azonban már nem ért el a fülemig. Elvettem a szemem elől a látcsövet, és átadtam magam a lemenő nap álmosító sugarainak. Farkas a temetőben. Amikor másnap reggel, korán, hosszú, pihentető alvás után lesétáltam az étterembe, még csak a szakállas, szürke szemű Mr. Segal kotorázott a sarokasztalra gúlázott sajtok között. Ahogy megpillantott, barátságosan intett felém. Visszaintettem, és magam is rohamra indultam Frau Zöllner lágy és kemény sajtkölteményei ellen. Felpúpoztam egy himalájnyit a tányéromra, aztán Segal asztalához csücsentem. Először jár a penzióban? A szürke szemű férfi bólintott. Először, sőt, Svájcban is először járok. Amerikai? Honnan tudja? A kiejtéséről. Az ördögbe is, meg voltam győződve róla, hogy a legszebb oxfordi angolt beszélem. Sokan meg vannak győződve erről oda át. Mr. Segal félrehajtott a fejét, és elgondolkozva nézett rám. Ön kicsoda? Valami zsarúféle? Nem vagyok zsarú. Csak bizonyos esetekben kiszokták kérni a véleményemet. Az amerikai elmosolyodott. Látom, ég a vágytól, hogy megtudjon tőlem ezt-azt. Nos, mire kíváncsi? Először is önre? Rám? Nocsak. Azon kívül, hogy kihúzott a kerekek alól, mivel vontam magamra figyelmét? Nem az enyémet vonta magára, hanem a vérfarkasét. Segal megcsóvalt a fejét. Maga hisz ebben a marhaságban? Amerikában már a 10 éves gyerekek is tudják, hogy farkasember nem létezik, csak legenda, mint a Batman vagy a Superman. Mikor jött át Európába? 3 hónappal ezelőtt. Kicsit kiborultam. Úgy éreztem, levegőváltozásra van szükségem. Kiterítettem magam elé a nagy Európa térképét, behúnytam a szemem, rábögtem, és éppen Svájcon állt meg a mutató ujjam hegye. Most itt vagyok. Tegnap előtt beutaztam Zürichbe, hogy elintézek a bankomban valamit. A munkájától borult ki? Már túl vagyok rajta. Vannak ellenségei? Arra akar kiugadni, hogy esetleg valakinek elszámolni valója lett volna velem az alagútban? Azt hiszem, téved. Bár nem hiszem, hogy mindenki rajong értem oda át. Biztos vagyok benne, senki sem venni a fáradtságot, hogy utánam jöjjön, és éppen Európa közepén próbáljon engem elkapni. Ráadásul nem is ember volt a merénylő, hanem állat. Folytattam volna a kérdezősködés, de hirtelen kinyílt a konyhába vezető ajtó, és a karikás szemű Frau Zöllner bukkant fel az orrunk előtt 2 hatalmas bögre altasi tejjel a kezében. Úgy gondoltam, nyugta könnyes mosolyjal, talán idegnyugtatónak. Szegál elvigyrodott, és elvett az egyik bögrét. A vérfarkasra, mondta felvillanó szemmel, így stílszerű, vérfarkasra kell tejjel kocintani. Ön nem tart velünk, Frau Zöllner? Hilda asszony kezembe nyomta másik bögrét, és sietősen keresztet vetett. Szabadíts meg a gonosztól! Mintha valami koppant volna a talpunk alatt. Frau Zöllner abbahagyta a keresztvetést, és rémült szemekkel hátrálni kezdett a konyha felé. Hallják! Suttogta, hallják! Szegál letette a bögrét, és a levegőbe merett. A kopogást? Hiszen gyakran hallani, főleg éjszakánként. Azt hittem, a pincében szerelnek valamit. Frau Zöllner az ajtó félfához értette a homlokát, és sírva fakadt. Az ördög patáinak a kopogása, nyöszörögte. Herr Lawrence, én Zürichbe szeretnék menni, nem akarok itt maradni. Elegem volt farkasból, ördögből, sátánból, mindenből. Itt akarom hagyni az egészet. Nyílott az ajtó, jött Müller, gyengéden átkarolta a vállát, és elvezette. Nem tudom miért, de ezen a reggelen keserű ízét éreztem az alpesi tejnek. Éppen visszatértem volna a sajtokhoz, hogy a hosszúkás, ennyi illatos Frau Zöllner féle specialitásból még néhányat a